mint a derült égből egy mondott a fejemre, olyan ütős volt, mert akkor így szíven ütött, hogy tulajdonképpen ez a gondom, hogy én magam kínódok, magam próbálom, látom a bűneimet, és bántanak a bűneim, és magam próbálom ezeket valahogy helye hozni. És az Úr Jézus nincs a szívemben. És akkor letettem ezt a kis könyvet, és kérdem az Úr Jézust, hogyha meg tud bocsátani, és egy ilyen nyomorú bűnös szívbe be tud jönni, akkor én most megnyitom előtte azért a szívem bűntől beosztásodott nagy tehát. És ő bejött. És azt, amit akkor éreztem, azt nem tudom elmondani, mert azt csak át lehet élni, de elmondani nem lehet. Az egy végtelen öröm, egy felszabadulás, egy boldogság. Utána, mikor fiúban lettem, az első utam a templomba vitt, és a szuszék körös volt egy körébot fölragasztva, mit csinálva egy hindegyszerítőn, amire az az ige volt ráhimezve, hogy jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugodtok titeket. Mikor elolvastam ezt az igét, biztos voltam benne, hogy ez nekem szól, biztos azért adták oda ki, mert tudták, hogy én ide jövök. És én nekem nem számított, hogy kik vannak a templomban, rajtam kívül más is van, én levonultam a padra, és elkezdtem zokogni, hogy Uram, ez az ige tudja nekem szól, de ha biztos ez az ige, már pedig biztosnak kell lennie, akkor adj nekem teljes bizonyosságot afelől, hogy valóban megbocsátottak az én bűneim, és nem megyek a pokolra, hogyha meghalok, ott leszek vele. És hogy ezt így imádkoztam, utána a lelkipásztorunk azt az igét olvasta, hogy aki én hozzám jött, semmiképpen kiemeltem. Hú, hát ez válaszolt az imádra már is, és utána a kegyelemről beszélt, és Jézus szeretetéről, hogy aki hozzám jött valóban, annak örök élete van, és aki elfogult az ő kegyelmét. Hát arról az Isten tiszteletről én szerintem nem is lábom jöttem ki, én csak úgy levegtem, ez a föld felett legalább 15 centivel, és tudtam, hogy örök életem van. Utána beleegyeztem a műtétbe, kórházba kerültem, és azt mondta a főorvos úr, ha egy centiméter még lendőlköm, akkor nem kell műteni, megpróbálja egy másik módszerrel horoggal lehúzni ezt a könyvet a folyamba, és a kicsavébe. Szóval azért az egy centiméter, mi olyan hittel és olyan bizalommal imádkoztam, hogy hú, hát Uram, miért neked az egy centiméter? Hát tudom, hogy megadom, és tudtam, hogy a tiszteletes úr egész gyülekezet mindenki imádkozik ezért az egy centiméter, és 10 napig voltam ilyen mindenféle kezelésekkel részletem, hogy a kő meginduljon egy centit, és műtét előtt még kellett egy felkéntet csinálni, hogy ott maradt a kőben, és nem tudjátok el, én testvérek, ott maradtak a kőben. Nem vette. Az első egy olyan csalódás volt. Hát már is ebben csalódom, hogy egy centiméteren utat kértem egy kis kövecskének, és nem ment le. De aztán úgy gondoltam, hogy Uram, te tudod, hogy miért adta ezt. Alá feküdtem a kés alá, megműtötte, és később mondta a nagyjátos, hogy milyen jó, hogy ez a kő innen nem mozdult. Nézzek rá, hát miért? Azért, mert semmiképpen nem tudtam volna az a horonkat lehúzni, csak jó megkínozott volna, és mégis műtétre került volna a sor, de a műtét sokkal komplikáltabb lett volna, mert rossz helyre került volna az a kő. És nehezebb lett volna a műtét, tehát ez így pont nagyon jó volt. És akkor meghallottam, azt mondtam, hogy de jó, hogy elmondta ezt doktor úr. Miért ült magának? Mert most már tudom, hogy miért nem hallgatta meg az óra imánkat. Mert emberileg jót kértünk magunknak, de mégsem. Tehát Isten jobban tudta, hogy mi az, ami jó nekem. És én olyan boldog voltam, és azóta sokszor imádkozok így, hogy Uram, én ezt emberileg jónak látom, de ne üldek, amit én akarom, hanem amit te. Talán röviden. Köszönöm, hogy meghallottam.
Sí.
Mi hijo se necesita. És akkor egy történetet, most kivételesen nem levelet olvasok, mint az előző estéken, hanem egy történetet, és ugye nem tudtam, hogy Éva mit fog elmondani, de ő is kórházas történetről beszélt itt nekünk, amit én választottam, az is kórházas történet, és mindjárt meghallgathatjuk. A mai kérés az Úri imából, az az volt, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk, és bocsáss meg a mi vétkeinket, vagyis a mindennapi bocsánatunkért is imádkozunk ebben az imádságban. Ez a történet ehhez az utóbbihoz kapcsolódik, tehát a megbocsátáshoz. Így hangzik a történet. Nevezzük talán Bélának. Egy nagy baleset egy kórház segésze. Éppen ő volt az éjjeli ügyelet vezetője, amikor behívott szobájába nővét, és jelentette, hogy a mentők behúztak egy öreg embert. Elütötte egy vigyázatlan motorkerékpáros. A segédorvos már megvizsgálta, ellátta, szerinte közvetlen beavatkozásra nincs szükség, bár eszméletlen. A 11-es bevitték. Jelenleg transzfúziót és infúziót kap. Tessék, itt vannak az iratai, személy az azonossági igazolványa. A mentők hagyták itt. Béla doktor fáradtan és álmosan belelapozott az iratokba, és abban a pillanatban minden álmossága elszállt. Felkapta a személy azonossági igazolványt, és sokáig nézte a fényképet. Újra és újra elolvasta a nevet. Semmi kétség, ő az, a hajcsár. Gyermekkora réme, a főintéző úr, ez idézőjelben van. Minden félelmük és nyomorúságuk okozója, akitől mindenki retteget, de talán senki sem úgy, mint ő, az uradalmi Bognár gyermeke. Akaratlanul arcához kapott, mintha érezné a pofonok helyét az égő szégyenhoz arcán, néhány letölt más feje. És mennyit kapott még ezután is. Olykor azt se tudta miért. Csak úgy. Újra ott érezte magát az óriási diófa rejtegető lombjai között, ahova ilyenkor menekül, és ahol ezerszer átgondolt bosszú terveit szövögette, amelyekben ő volt a ludasmati, és a hajcsár a dögröki. De soha se tudott semmit visszafizetni. A nagy változás szétfogta őket, és ez az éjjel most ismét összehozta. Most itt van. Bosszú. Villant át rajta. Aztán valami olmos fáradtság zuhant rá. Éjjel ül. Olvasta a foglalkozási rovatot. Kezébe temette az arcát. Gyermekkorának minden nyomorúsága, szegénysége, megszégyenítése egyszerre sajgott benne. Amikor felpillantott, zavarta nézett az órájára, és már kint is volt az ajtón. Belépett a 11-es korterembe. Az éjjeli csökkentett fényben meglátta a nővért, aki lebillent fejjel szinnókált a transzfúziós állvány mellett, amelynek tartájából cseppenként csurgott a vér, egy öreg, halálsápott ember karjában, aki huny szemmel, borostáson feküdt a kórházi ágyon. A nővér felrezzent. Valamit hebegett. Menjen csak nővér, majd én vigyázok, mondott a Béla doktor. De doktor úr, ön is fáradt, hosszú napos. Menjen csak és pihenjen egy fél órát, addig én itt leszek. A nővér hálásan nézett az orvosra. Maga igazán jó ember. Köszönöm. Valóban nagyon kimerült vagyok. A jó ember annak örült, hogy a nővér már kint van az ajtón. Jó ember, gondolta. Jó ember. Ha belém látna, aztán valami belém lát. Szinte erőtlenül zökkent a nővér helyébe,
Az öreg boknár apját látta maga előtt, ugyanilyen őborostás arccal, ahogy a tiszta szobába vitték. Hány éve is már? Fél érte, amikor egy uradalmi szekér tengelyét megemelte. Két nap, két éjjel ült az ágya szélén. S az öreg bognár egyre csak azt mondogatta, akadozó hörgő hangon, mi lesz veletek? Mi lesz veletek? Újra hallott a saját gyerek hangját, ahogy biztatta haldokló apját. Ne féljen, édesapám, beállok dolgozni, nem fogunk hiányzni belül semmiben, sem édesanyám, sem a húgaim. Orvos leszek. Igen. Akkor mondotta ki először félfedédelgetett álmát, a nagyobb, az elérhetetlen. Jó orvos leszek. És most újra hallotta apja utolsó mondatát. Jó ember légy, fiam. Jó ember. A beteg megmozdult az ágyon. Béla doktor a karjához ugrott, hogy kinecsúszték a transzfúziós tűt. Óvatosan lefogta a beteget. Nedves kézzel végig törülte a nyírkos homlokot. Fénytelen két szem merett rá. Én vagyok, mondta zavartan. Én vagyok Dénes bácsi, a bognári Bélája. Az öreg intéző nézte, de nem látta. Csak a hang melege jutott el a tudatáig. Jó. Lehelte, aztán lecsukódott a szeme. A nővé lépett be a szobába. Pihentem egy kicsit, most a doktor úron a sor. Adjunk négyért? Nem, azt hiszem nem kell. Ha bármit észle, szóljon azonnal. Reggel megütjük a kis öreget. Megyek egy kis erőt gyűjteni. Az ajtóból még visszaszólt. Vigyázzon rá nagyon. Természetesen, mondta a nővér, és a doktor hangjának melege még sokáig ott vitált benne, és az ágy körül. Hát, valahogy így történt. Mondott el nekem egyszer ez a kiváló baleseti sebész ismerősöm, írja a könyvnek a szerzője. Szaggatottan, szemérmesen, elelgébedezve beszélt. Aztán enyhe indulattal hozzátette. Ti mindig azt prédikáljátok, meg kell bocsátani. El kell felejteni, amit ellenünk vétettek. Én azt hiszem, mondotta kissé elhalkulva, nem lehet megbocsátani, és nem lehet elfelejteni sem. Adott pillanatban minden, de minden eszünkbe jut a régi emlékek a régi keserűséggel. De szeretni lehet, és cselekedni, mondottam. Te is azt tetted. És aztán folytatódik még itt tovább a könyv, de nem olvasom már azt a részletet. Igazából még ezt a gondolatot fűzi tovább, hogy ha valóban őszintén szívfőjükben szeretnénk megbocsátani, és őket jelenleg szeretnénk elfelejteni, legalábbis abban az értelemben, hogy többet nem hánytorgatjuk föl, akkor az úgy lehet, hogyha a szeretetünket cselekedetekkel mutatjuk. Tehát, hogyha megmutatjuk jó cselekedetekben, segítő cselekedetekben ezt a bennük lévő indulatot a másik felé, és valahogy így indulhat el a gyógyulás a kapcsolatban. Jó lenne, hogyha így tudnám valahogy végig gondolni a kapcsolatainkat. Annál is inkább, mert most ezen az estén is elcsendesedünk, lesz arra lehetőség, hogy a csendben elmondjuk az Úrnak mindazt, ami bennünk van, hogyha van bennünk fájdalom, sérelem, sértődés, harag, vagy bármi keserűség, indulat, ezeket is el lehet mondani, ki lehet önteni az Úr előtt, hogy ne így tovább, és ne keserítsen bennünket, és ne a békétlenség legyen bennünk, hanem valóban az Isten békessége. Csendesedjünk így el most. Köszönöm.